Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ja, az aktuális hét az nagyon intenzív. Van jó hír is, egyből azzal kezdeném. A jó hír az, hogy ez a nagyon túlhúzott parti hangulat, a jóló hangulat, amiről itt egy pár szó beszélgettünk, az nagyon gyorsan elszállt a piacokból, és visszatért az úgynevezett CNN Fear and Greed, félelem és kapzsiság index, újra visszatért a kapzsisági szintből a félelem szintre, ez jó. Ennek miért örvendek? Nem azért, mert nem akarom, hogy bárki, aki túl későn szállt be a piacba, és spekulálni szeretett volna, hogy neki ne legyen nyeresége, mert a piacok normalizálódása az általában nem parti hangulatban történik meg, hanem amikor félelem visszatér a piacokba, ha bár az aktuális helyzetnek megvan a veszélye is, és erről majd később beszélgetek, hogy főleg azok, akik még rövid ideje kezdtek el befektetni, tehát fiatal befektetők abból a szempontból nézve, hogy rövid ideje vannak a piacon, nem életkor oldaláról nézve, ezeknek ez egy elég veszélyes csapdát tud rejtegetni az aktuális helyzet, amit látunk. A mesterséges intelligencia szektorban UBS egy nagyon nem szexi vélemény emelt ki a piacból, és visszaértékelte a Magnificent kategóriába jegyzeteket. Érdekes az, hogy Tesláról már nem is beszél, tehát UBS szerint a Tesla már nem tartozik hozzá a Mag 7 kategóriához, és hogy elég erősen leeresztette a Magnificent 7 a nadrágot, ez látni lehet abból is, hogy ez a 7 részvény kategóriát, ha megnézzük, a múlt héten 1 billió dollár tőzsdei kapitalizáció értéket vesztette el, ebből csak érezzük azt, hogy körülbelül milyen dimenziókban vannak vagy voltak azelőtt bizonyos szektorok. Nem minden, hanem KI. Ja, hogy ő most meg fog mindent oldani, a lapát eladó. Ez érdekes lesz a számokat nézni ugye ezen a héten is, mert a technológiai szektorból sok szám fog jönni. Ami lényeges, hogy a privát befektetőknél is az arány, hogy milyennek a bika és a medve arány, tehát kik azok, akik nagyon pozitívan látják a piacot, azok, akik negatívabban látják a piacot, ez az arány visszatért újra egészséges átlag szintre, és ja, az előbb mondtam ugye a Magnificent Seven-nél, hogy mennyire erős volt itt a visszakorrigálás, hogyha egy pár szereplőt megnézzük a mesterséges intelligencia szektorba, AMD, ami ugye nem kicsi, hanem elég lényeges szereplő, AMD az év eleje óta plusz-minusz nullánál van, ha az árfolyamot megnézzük, tehát hogyha mintha nem történt volna semmi. ASML-ről beszéltünk a múlt héten, és ez azért is érdekes Taiwan Semiconductornál is, mert a piac figyeli azt, hogy ők a tények. Nvidia el tud adni sok tervet, állítólagos megrendeléseket, ami kreatív leányvállalatokon keresztül kerül be a könyvekbe, ugye, de az, hogy valójában mi történik a mesterséges intelligencia szektorba, ez ott dől el, hogy mennyi chipet gyártanak le. És hogyha azok, akik a chiphez szükséges gépeket gyártják, azt mondják, hogy hát ebből a nagy Nvidia sztoriból mi nem látunk semmit, mert több gépet nem rendelnek, vagy nem annyival többet, mint amit itt ígér Nvidia, akkor ez egy józanító kép, és csak ha pénteket nézzük meg, akkor pénteken Nvidia egy nap, és ez lényeges. Normális esetben, ha kijönnek számok, akkor mozognak az árfolyamok. Ugye a tőzsde veszi a híreket, és ez beárazza. És általában a jövő képet, a jövő elvárást árazza be. Tehát, hogyha a számok jönnek ki, és az árfolyamok mozognak, az kvázi normális. Vagy felfele, vagy lefele. Pénteken Nvidia-nak az árfolyama számok nélkül zuhant. Csak pénteken 212 milliárd dollár tőzsdei kapitalizációt vesztett el Nvidia. Ez nagyobb, mint AMD, akiről az előbb beszéltünk. de hogy ezt más relációba hozzuk, ez egész országoknak az éves BIP eredményüket mutatja ki nagyságrendileg abba a kategóriába, akit Nvidia veszteségi nagyságrendjénél lenne, az egy Magyarország, Algéria, Görögország, tehát körülbelül ezek az országok egy évet dolgoznak azért, hogy annyi eredményt érjenek el, ami így Nvidia pénteken csak úgy elvesztett. Na most, amikor megvan egy ilyen erősebb korrekció a piacokban, és a tegnap ugye erről beszéltünk, hogy ez konzolidálás vagy már korrekció, amikor megvan egy visszaesés, akkor normális, hogy hirtelen, rövid időre nézve, és ez mindig az időablak kérdése, hogy milyen idősávokat nézek meg, rövid időre nézve túl eladott a piac, hosszú időre nézve még mindig drága lehet, de elég az, hogy rövid időre, hogyha túl eladott a piac, akkor jön egy ilyen technical rebound, egy technikai visszaemelkedés, és ez sokszor csapdát szokott jelenteni, és miért beszélek erről a csapdáról, mert főleg azok, akik rövid ideje vannak, mint befektetők a piacon, és esetleg túl drágán egy pár héttel ezelőtt, na, csak nis szektorokban valamit megvásároltak, azok most veszteségen ülnek. És egy ilyen technikai visszaemelkedése a piacnak a fájdalmat egy kicsit enyhíti, és az az érzésük, hogy minden rendben van, mégsem kell stratégia, mégis lehet spekulálni, mégis tudják, hogy mi lesz a sztorikkal, és azt mondják, hogy buy the dip, akkor most ezt a mélypontot meg kell venni, azért, hogy azután egy következő, akár további valódi korrekcióba a mesztelen fenekükön érezzék így a perselt bőrt egy kicsit. Tehát ebben megvan a csapda. Tegnap olyan befektető kérdezte tőlem, hogy na hát mit szólok, hogy most jó lenne, mivel visszacsökkentek árfolyamok, abból a száraz puskaporból, ami a számlán van, és hozzá kell mondjam, hogy alapjában egy egészen más stratégia szemszögéből van ott az a száraz puskapor, ami már ütemekbe kerül be a befektetésekbe, de hogy ebből nem lenne jó most egy összeggel juhu beugrani, mert akkor most nagyon kedvező. És ez az egyik, hogy mi a véleményem a piacokról, és hogy alakulnak a dolgok, de akkor ehhez hozzateszem az ő lelki állapotát, struktúráját, azokat a kérdéseket, válaszokat, viselkedéseket, amit eddig róla láttam, tehát a lelki új lenyomatát, és azt kell mondjam, hogy no. Tehát csinálhat ő, amit akar, de ezt én neki nem veszem kézben, nem bonyolítom le, mert abból, amit összképet kialakítottam, nem bírja ezt ki, hogyha megvannak tovább is, de hogy honnan jön ez a jó, bátor vagyok mégis, hát ez abból, hogy most azért, mert lehet, hogy 10 perc podcastot meghallgatott, és azt mondja, hogy értem az összefüggéseket, ezért most bátor vagyok, és meg a piacokba. Megváltozott a storyline. Tehát az a keret, és ez a storyline változás, ez a pszichológia hatására is, tehát a pszichológia oldalról is persze, hogy befolyásolja a piacokat. A kamat csökkentési téma az amerikai piacba, az teljesen megfordult. Aktuális opció piacokból látható pozícionálásokból a piac inkább aktuálisan arra pozícionálja magát, hogy 2024-ben vagy nem változnak a kamatok, vagy emelkednek. Ezt magasabb valószínűséggel árazza be az amerikai piacot nézve a befektetői kör, mint hogy több mint 3 kamatcsökkentés fog az idén történni. Ami nyugtató a piacokban, és jó hír is egy kicsit, az az, hogy elindult a hallgatási időszak a Fed oldaláról, ugye május 1-én lesz a következő gyűlés, azt nagyon fogja figyelni a piac, hogy ott mi fog történni, vagy mit fog mondani, Jay Powell, és hogy akkor valódi júliusi, ami a legnagyobb valószínűség most még mindig a piacok oldalára, hogy júliusban lenne az első kamatlépés, vagy nem. És ne felejtsük el, már egy évvel ezelőtt beszéltünk itt arról, hogy a Fed normális esetben próbál a választási évekbe kamathoz nem hozzá nyúlni, azért, hogy ne legyen az, hogy esetleg a választásokat befolyásolja. Ez Jay Powell most nem is kell megcsinálja, a jó barátnője, akinek ő a furójára után táncol, ugye kvázi Janet Yellen ezt úgyis megteszi. És van egy pár olyan visszajelzés is, hogy oké, most az Izraeli feszültség váltotta ki a piacokba ezt a korrekciót, ezt inkább azt mondanám, hogy ez egy ilyen villámhárító volt, egy indok, egy jó indok arra, hogy a piacok egy kicsit levegőt engedjenek ki, egy pár héttel ezelőtt még ugye a jóló hangulatba, parti hangulatba, a csillagos ég irányába megy minden, csak erről beszélgettünk, és ez a hét, ez elég jelentős ebből a szempontból is, mert ez meg fogja mutatni a tényekből, és főleg a kilátásokból, a kitekintésekből, hogy főleg a nagy tech szektorba pozicionált vállalatok mit mondanak, és ezt a piac azután tudja beárazni, tehát ezen a héten vagy korrekciót fogunk tovább látni, vagy fordulnak a számok a piacokba, de ez lényeges lesz. Meta, Google, Microsoft, Tesla már ma számokat fognak jelenteni, és azért meg fogjuk nézni, hogy előlő a Elon Musk mennyire lesz idősebb, öregebb, nem is idősebb, hanem öregebb, őszebb a számok után, mert azért nagyon erősen nyomás alatt van, és az egész elektromos autószektor nagy nyomás alatt van. Csak ha megnézzük a számokat, ezen a héten a Standard & Poor's 500-ból 43%-a a tőzsdei kapitalizációnak jelenteni fog. Ezen a héten 43%-a az S&P tőzsdekapitalizációnak. És ebben benne vannak a nagyok is. Emellett van több más vállalat is. Van itt egy összeállításom, hamar hallám rátakatintok, hogy ez kéznél van-e, hogy körülbelül lássuk, hogy ki az, aki a héten jelent. Tehát ma Tesla, GE, Pepsi, tehát ezek kisebbek, de ugye itt most csak a nagyon nagy likvid vállalatokról beszélünk. Meta lesz hónap, IBM is hónap, aztán csütörtökön jönnek tényleg a nagyok, Intel, Caterpillar, Google, Microsoft, S&P, T-Mobile US. Ez érdekes lesz. Pénteken erről nem fogunk beszélgetni nagy valószínűséggel a pénteki podcast, azt vagy előre felveszem, vagy kimarad, ezt még meglátom. Tehát a csütörtöki számokat, ez így nem, de nélkülünk sem ez fog történni, aztán majd a jövő héten ezt meg tudjuk beszélgetni, hogy mi van az egész téma mögött. Tehát a kép pszichológia oldaláról nagyon erősen változott, a nagyon szexi elvárás, hogy akkor juhú, trará, 7 kamatcsökkentés lesz 2024-be, elég kijózanító, lehet, hogy még kapunk 2-t, vagy semmit ebbe a verzióba, tehát itt eléggé a pszichológia hátterek változnak. És ezt lényeges szem előtt tartani annak, aki most hirtelen azt mondja, hogy juhú, akkor ugorjunk be, és megy tovább a spekulációs parti, és az egész sztori. A nagy vállalatoknak a jelentőségéhez még egy szám, mert ez is érdekes, hogy lássuk, hogy mi az elvárás a piacok oldaláról. Ha vesszük az 5 legnagyobb technológiai vállalatot, Nvidia-t, Amazon, Meta, Alphabet és Microsoftot. Ennél az 5-nél az árfolyamok pillanatnyilag olyan szinten vannak, hogy az átlag nyereség emelkedési elvárás a piacba, tehát amik ők kell jelezzenek a tavalyhoz képest, az plusz 64%. Tehát a piac jól érezné magát, hogyha ezek összességében azt jelentik most a negyedéves számokban, hogy plusz olyan átlag 64%-kal magasabban vannak, mint a tavaly, és ideális esetben adnak egy kilátást, hogy puh, to the moon. Ez az elvárás. Hogy ez mennyire fontos, ezt abból is látjuk, hogy a Standard & Poor's 500 indexbe, hogyha ez az 5-öt kivesszük, akkor a többi megmaradó 495-nek az első negyed évbe az árfolyam emelkedésük az elmúlt évhez képest, összehasonlítva, mínusz 6% átlagba. Persze, hogy van egy pár olyan, amelyik emelkedett, de átlagba a 495 a nagy 5 nélkül az idén mínusz 6%-nál lenne. Ebben mi a jó hír? Jó hír az, hogy ez a 495-tel szembe az elvárás nagyon alul értékelt. És egy ilyen helyzet általában több lehetőséget ad az aktívan kezelt vagyonkezeléseknek, azoknak az alapkezelőknek, akik nem csak passzívan egy indexet vásárolnak be, ahol mindent meg kell vegyenek, főleg tőzsdei kapitalizáció szerint. Ugye az ETF-eknél van ez nagyon sok ETF-nél, arra felépítve, hogy passzívan csak az aktuális indexet megvásárolják, és ott megveszik akár pillanatnyilag a túl drága tőzsde kapitalizáció szerint a nagyokat. Az equal weight, tehát hogyha ki van egyensúlyozva, ki van balanszírozva, és nem azt szerint vannak összetéve a kosarak, hogy mekkora a tőzsdei kapitalizáció, és ebből a nagyok profitálnak, vagy akár húzzák le az egészet, hanem egyformán van mind összeállítva, ezek pillanatnyilag sokkal stabilabbak. A múlt péntek volt egy ilyen nap, amikor azt lehetett látni, hogy például a Standard & Poor's Indexbe jegyzett 500 vállalatból szinte 400 vállalat pozitívan zárta le a napot. Péntek 400 vállalat pozitívan zárta le, és az összindex mégis mínusz 4% volt. Ez hogy lehet? Hát úgy, hogy benne vannak ugye a nagy big tech cégek, és ezek arányba túl erősen hozzák le ezt az indexet. Az equal weight az pedig pénteken sokkal jobban alakult a Standard & Poor's Indexnél, és nem volt olyan nagy a vesztesége. Miért? Hát azért, mert kiegyensúlyozva sokkal stabilabban van az összeállítás. Tehát arról, hogy most hallgatni fog a Fed, és nem okoskodik egyik Fed igazgató se bele a piacokba, ez egyelőre jót tesz. Habár annak is ugye megvan az előnye, mert ők előkészítik a piacot arra, hogy mi az elvárás, és ezért is volt ennyire intenzív. A múlt héten is, hogy szinte minden nap valaki fellépett, és azt mondta, hogy na jó, hát akkor a kamatcsökkentéstől búcsúzzon el az amerikai piac. Ez most jót tesz, mert legalább nyugodt lesz a Fed oldaláról, de persze, hogy ez helyet is ad arra, hogy rengeteg spekuláció be tud kerülni a piacba, plusz jönnek a jelentések. Ami még a Kína oldaláról érdekes, és ott zajlik egy másik ilyen feszültség Amerika és Kína között, hasonló, mint Izrael és Irán között, csak egy kicsit más szinten, ők nem ilyen uborka rakikákat hajgálnak egymásra egyelőre, hanem inkább technológiai harc zajlik. A kínai állami stabilizáció alap, amit ugye Kína létrehozott, ez most számok kiszivárogtak itt is, 41 milliárd dollár értékbe vásárolt fel az első negyedévben részvényeket azért, hogy a piacot stabilizálja. A kérdés az, hogyha 41 milliárd investálódik egy piacba, akkor miért nem sokkal erősebb az emelkedés? És ezt az esetleges emelkedést is felülírja egy olyan negatív hatás, ami ellene dolgozik, az ugye az erős feszültség Kína és Amerika között. Azt már hallottuk, hogy a chipszektorban Kína elindított akciókat amerikai chipgyártók ellen, tehát minél kevesebb kínai termékbe szeretne amerikai chippeket beépíteni, tehát ezeket próbálja kizárni a kínai piacból. Az amerikai oldalon a TikTok eladási kényszeret, a TikTok US eladási nyomás az megy tovább, tehát egy következő döntés született, hogy akkor szeretnék ezt továbbvinni, hogy eladják, és Joe Biden már pozícionálta magát, hogy ő minden esetre, hogyha oda kerül, hogy ő ezt alá kell írja, és jóvá hagyja, hogy el kell legyen adva a TikTok US, akkor ő ezt támogatja. És ez érdekes lesz, mert az egyik oldalról ez a választásra szemben is neki egy érdekes lépés. 170 millió használója van Amerikában TikToknak, és ezek nem csak mind 11 évesek, hanem egy jó páran választók is. Tehát ez kérdés lesz, hogy ennek ők mennyire fognak örvendeni. A másik oldalról pedig, hogyha megteszik ezt a lépést, akkor megint várható, hogyha Amerika megtett egy lépést, akkor mind a kisgyermekekbe, ugye a homokozóba, én adott valamit, akkor a másik kisgyereket dobjon valamit. Tehát akkor az várható, hogy Kína oldaláról is esetleg jön egy reakció megint. Tehát ez a feszültség felülírja nem annyira erős ez az amerikai piacot, hanem sokkal erősebben a kínai piacot. Mert az a likviditás, ami oda be van hajtva, és beszivárog a piacba, az kiveszik ilyen feszültségek a másik oldalán. Ja, ennyi így egyelőre az aktuális héthez, nem unalmas a hét, van, amit megbeszéljünk. Minden esetre örvendek, hogyha a hónap újra találkozunk a következő PFS Kávézatsz podcast alkalmából.